Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában nem sokára nyilatkozik Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke, aki a Magyar Olimpiai Bizottsággal való kapcsolatról és a kézilabda válogatottak új olimpiai ciklusáról is beszél. Megszólal a magyar férfi vízilabda válogatott csapatkapitánya Janschik Szilárd, bemutatjuk Sárkány Zalánt, aki a budapesti rövidpályás úszóvilágbajnokságon 800 méter gyorsan aranyérmet szerzett, Tóth Dávid szövetségi kapitány beszél a kajakozók új szezonjáról is, majd interjút hallhatnak Marozsán Fábiánnal, aki a világranglista első 50 teniszezője között szeretné a helyét stabilizálni. Tartsanak velünk! Csütörtökön különleges futóversenyekkel és olimpiai bajnokok kézlenyomatának elhelyezésével ünnepelte 129. születésnapját a MOB a Testnevelési Egyetemen. Mocsai Lajost, az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriumi elnökét kérdeztük.
Valójában Hemingway úr létrehozta ezt a rendszert, és annak idején 160 kézlenyomatot sikerült abból a bizonyos pizzériával idehozni a TF-re, ami leégett. Ezt megpróbáltuk megmenteni, de a hagyományt folytatni kell. Ilyenképpen a kézlenyomatok és a különböző márványtáblák, illetve táblákba való bevésés, ezek olyan lenyomatai annak a műveltségi területnek, jeles esetben az élsportnak, ami az örökké valóságnak megmaradnak, és ebből adódóan az a példakép funkció, amit ők képviselnek a fizikai és nyilvánvalóan a kognitív értelmi viszonylatban példakép értékű élsportolók megmaradnak az örökké valóságnak, ahogy mondtam.
Már ide költözött a Testnevelési Egyetemre a Magyar Olimpiai Bizottság is. Milyen hatást remél ettől, illetve összességében a magyar sportélet az új olimpiai ciklusban, abban a rendszerben, amely az elmúlt években kialakult, felépült, hogyan alakulhat?
Valójában a MOB-bal való együttműködésünk hosszú évtizedekre visszavetőlet látható itt az olimpiák történetét jelképező márványtáblákra. Nagyon sok vezetővel nagyon szoros kapcsolatunk volt, Schmidt Páltól kezdve mondhatnám sorba. Tehát az egyetemen mind oktatók is részt vettek a munkánkba. Maga az Olimpiai Bizottság és például a Magyar Egyetemi Sportvezetése, stb. Egy alapvető cél, hogy ezek a szervezetek oda kerüljenek, ahol a világ egyik legöregebb, hanem a legöregebb testkulturális egyeteme van. Tehát az akadémiai rész ilyenképpen egyesül avval a társadalmi szerveződéssel, akik a magyar sportban főszerepet játszanak. És ez azért jó, mert rövidre lehet zárni azokat a köröket, amelyben a sport fejlesztése van. A Testnevelési Egyetemnek nekem alapvető stratégiai elképzelésem, hogy egy olyan performance, egy olyan egyetem jöjjön létre, amennek a középpontjában egyrészt az oktatás, képzés, közép-európai, kelet-európai legmagasabb formája, és a magyar élsport közvetlen sporttudományos stratégiai támogatása is a legfontosabb feladatok közé tartozik. Ez a TF-nek a preambulumában általunk megfogalmazott legfontosabb célja. Ezt erősíti azok a társszervezetek jelenléte, akivel tudunk egy ilyen szerkezetet felépíteni.
Sokan már a 2028-as Los Angeles-i olimpiára készülnek, így úgy amúgy, persze még csak az olimpiai ciklus legelején járunk. Mire számít a magyar sport? Mennyit fejlődhet, ha egyáltalán fejlődhet egy ilyen nagyon komoly versenyben? És abban a helyzetben, amikor látjuk, hogy ezért az európai országoknak olimpiáról olimpiára szinte kisebb szerep jut.
Ez valóban így van, azonban Amerika, Dél-Amerika, afrikai országok meg egyre nagyobb szeletet próbálnak kihasítani ebből a részből. Én azt gondolom, hogy ennek a kultúrterületnek, ennek a műveltségi területnek a kiemelt fontossága, amely egy nemzetnek a fizikai és, ahogy mondtam, szellemi teljesítő képességének az egyik záloga, és a nemzet fönnmaradásának a fizikai aktivitás az egyik nagyon fontos összetevője. Gyakorlatilag ebben a helyzetben kell egy speciális, nem a létszámunkhoz, tehát a 10 millió vagy 9,5 millió lakossághoz, hanem a mögötte fölépített minőségi környezet, a minőségi ellenőrzési és a minőségi támogatási rendszerrel a legjobb tehetségeket, az aranymagot hordozó kiemelkedő tehetségeket kiemelten szakmailag, emberileg, személyiségfejlesztés szempontjából támogatni, és akkor meg lesz az a cél, a 10 arany és a hozzávaló többiek.
ami a magyar kézilabda sportot illeti. Mindkét válogatott ott volt a párizsi olimpián, de az érmek közelében nem tudott kerülni. Most a női Európa-bajnokságon a magyar együttes bronzérmet szerzett. Mire számít a kézilabda, mennyit fejlődhet Los Angelesig, illetve a magyar női és a magyar férfi válogatott a mostani játékos keretek, illetve a lehetséges utánpótlásból érkező játékosokkal meddig juthat el az évtized utolsó nyári olimpiájára?
Én valóban úgy gondolom, hogy ezt úgy kell értékelnünk, hogy ez nem egy kvalifikációs világverseny, ezért háromféleképpen használják ki az országok. Az első, hogy a rendező és az olimpia után standarden megmaradó válogatott keretek jelentős mértékben erősödhettek, hiszen az olimpián és az addigi fölkészülésben meríthettek egy mostani nagyon forszírozott előkészületekkel és fölkészüléssel, ezért ezek a csapatok jó szereplésre számíthattak. A másik rész azok a csapatok, akik elkezdtek építkezni, fiatalokat hoztak el. A harmadik rész az, akik már évek óta, lásd Norvégia, Dánia, évek óta építik a másik sort, akiknek most 3-4 kulcsjátékos kivételével előre léptek a következő soron lévőek, és ezek az emberek már jól tudtak teljesíteni. Ebben a közegben a magyar válogatott dicséretesen jól szerepelt, kihasználva az olimpiára fölhasznált munkát, egy nagyon szerethető, nagyon jó kisugárzású csapattá váltunk. Nem szeretném kisebbíteni az érdemeiket, és ehhez mind a Golovinnak, mind a játékosoknak gratulálok. Majd meg kell néznünk, amikor a csapatok újra majd a kvalifikációs sorban teljes komplett válogatottal játszanak, hogy akkor az erőviszonyok hogy alakulnak. Ez most ezen Európa-bajnokságon ez az erőviszony alakult ki, és a magyar kézilabdánk egy nagyon fontos bronzérme született. Erre lehet építeni, várható az, hogy a következő világversenyen az első 4-be kerülés így elérhető közegségbe kerülhetett.
Ami a férfiakat illeti, náluk mennyire van meg az esélye a legjobbak közé kerülésre? Gondolom, hogy a Los Angeles-i olimpiai szereplés elérése lenne az alapcél.
Én gondolom, a kvalifikáció nagyon nehéz a kézilabda sportban is, ez az alapcél. Aztán a kijutásnál minden történet, hiszen az olimpián a lebonyolításból adódóan igen komoly esély van a legjobb 4 köré kerülés. Azt, amit Szöulba, annak idején Londonba elértünk, és a 4 olimpián, amin részt vettem a két nőkkel, pedig lenne a végjátékban is részt vettünk. Tehát én azt gondolom, ebből Sydneyben mindenképp, ugye Athénban a franciáktól kikaptunk, hogy 5-ek lettünk. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy a magyar kézilabda sport ezzel a lendülettel, ezzel a fölkészülési lehetőséggel, egy kiemelt sporttudományos háttérrel elérheti a célját. A világ első 6, és azon belül jó esélye az első 4 csapatok közé tud kerülni.
Mucsai Lajost, a Testnevelési Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnökét, a magyar női és a magyar férfi kézilabda válogatott volt szövetségi kapitányát hallották. Az új olimpiai ciklusban még keményebben edz Jansik Szilárd, hogy a válogatottal aranyérmet szerezhessen 2028. júliusában Los Angelesben. A válogatott csapatkapitánya szerint csak a párizsi negyedik hely miatt nem tökéletes az idei éve. A Ferencvárossal ugyanis mindent megnyert, amit lehetett, legutóbb a múlt hétvégén a Magyar Kupát. A BVSC elleni kiélezett, de végül 15-11-es sikerrel zárt döntő után a Comiadius odában beszélgettünk a világbajnok játékossal.
Csak amiért nem tudom tökéletesnek mondani az évet, mert klub szinten az, de válogatott szinten a legfontosabb esemény. Ez beárnyékolja eléggé. Azt gondolom, nem csak az évem, hanem az évünk.
A Fradival a legutóbbi siker az ugye most a hétvégi Magyar Kupa győzelem. A BVSC azért nem adta könnyen a bőrét, egy elég fordulatos meccs volt. Hogyan élték meg?
Nagyon-nagyon nem adta könnyen a bőrét a BVSC, és emelem kalapom előttük, mert tényleg iszonyatos erőről tettek tanúbizonyságot. Én azt gondolom, hogy azon múlt, hogy a végén a mi rotációnk hosszabb és frissebb voltunk. Pont váltottam a bátyámmal pár szót a meccs végén, és ő mondta, hogy a harmadik negyed végére iszonyatosan lefőttek, iszonyatosan elfáradtak, és én úgy éreztem, hogy a negyedik negyedben még, és nem mondom, hogy friss vagyok, de hogy elég jól tudok még robbanni. Szóval ebben rejlett a győzelmünk, hogy a végére is tudtak bent maradni friss játékosok.
Mennyire volt győzelmi kényszer a csapaton? Mondhatjuk azt, hogy nem csak ezen a mérkőzésen, hanem a teljes szezonban.
Győzelmi kényszer, igazából mindig győzni szeretnénk, de személy szerint én ezt nem érem meg kényszernek, mert azért tudjuk, hogy milyen a sport. bármikor jöhet az, hogy éppen nem sikerül és nem nyerünk, de mi mindent megteszünk a hétköznapokban, az edzéseken, hogy mikor ide érkezünk, akkor a legjobbat tudjuk nyújtani. Nyilván ez nem mindig sikerül, azért hosszabbak vagyunk, erősebbek vagyunk, nagyon jó külföldieink vannak, ami a BVSC-nek nincs, szóval tényleg nagyon gratulálok nekik, és hát megyünk tovább, és bízunk abban, hogy 2025-ös év az ugyanilyen szép lesz.
Önnek egyébként mennyire nehéz, ha egyáltalán nehéz egy-egy trófea megnyerése után újra kezdeni az egészet, a kemény edzéseket, konditeremben és a vízben?
Ezekért érdemes csinálni. Tehát, hogy most megvan ez a trófea, de egyáltalán nem biztos, hogy a következő meg lesz, hogyha mondjuk nem teszek meg érte mindent. Tehát nem nehéz. Azt érzem, hogy most így az év végére kicsit besokaltam mentálisan, lelkileg, fizikálisan is elfáradtam. Ez is az oka, hogy most a válogatott csapatba én most összességben pihenőt kaptam. Nagyon-nagyon nehezen tudnék 100%-ot nyújtani, és én nem szeretnék ott lenni úgy, hogyha nem tudok 100%-ot nyújtani. Tehát most azt érzem, hogy az elmúlt 10 év, vagy nem is 10, hanem 25 mióta elkezdtem ezt, most érzek egy kicsi olyan fáradtságot, hogy kell egy kicsi szünet, kell egy kis pihenés családommal, szeretteimmel, barátnőmmel, és azt gondolom, hogy úgy fel fogok tudni töltődni, hogy januárban újult erővel tudok visszajönni, és még erősebb szeretnék lenni, és a legnagyobb célom, hogy olimpiát nyerjek, az még mindig megvan, és az a cél lebeg a szemem előtt, így még komolyabb, még keményebben fogok edzeni.
Az még több mint 3,5 év munka, tehát addig nagyon sok klubmeccs, és nagyon sok összetartás a válogatottal is hátra lesz.
Ez így van. Nyilván annyira nagyon még nem szaladok én se előre. Az iszonyatos kemény munka kell, hogy én oda tudjak érni. Tényleg bízom abban, hogy most fel fogok tudni úgy töltődni, hogy újra úgy tudjak minden napokon lemenni edzeni, hogy iszonyat motivációval, 100%-ot beleadva, és tényleg teljes tűzzel.
A csapattagok, akár a válogatott kerettagok, akár a külföldiek, akár a szakmai stáb, mi mindent tesz hozzá, hogy a Fradi ennyire sikeres legyen, amellett, hogy az anyagi háttér, a feltételek megvannak a klubban?
Nagyon-nagyon sokat. Tehát, hogy én most itt elkezdeném sorolni a neveket, soká érnék a legvégére, mert tényleg iszonyatosan jó gyógytornászunk van, iszonyatosan jó pszichológusunk, az egész szakmai stáb összességben, akik ugye foglalkoznak, ugye a Balázs, a két Balázs és ugye a Bandi, akik ugye a szakmai részével foglalkoznak, és nem csak ők, hanem akik fent vannak az irodában, és ők is minden nap megtesznek értünk mindent. Tehát én azt gondolom, hogy nincs olyan, ami orvosok, fizioterapeuták, mindenki. Tehát, hogy itt mindenki megtesz mindent azért, hogy nekünk csak arra kelljen koncentrálni, hogy mikor idejövünk, a maxot tudjuk nyújtani. Ha nem lenne ilyen stábunk, akkor azt gondolom, hogy nem lennék ilyen sikeresek. Ezt nagyon köszönjük a klubnak, hogy ezt megadják. Mi pedig ezzel szeretnénk meghálálni, hogy amikor tudunk, akkor nyerünk.
Jansik Szilárdot, a Ferencváros világbajnok olimpiai bronzérmes vízilabdázóját hallották. Öt karika. Következő nagy célja a jövő nyári szingapúri VB-n való eredményes szereplés lesz Sárkány Zalánnak. A múlt heti budapesti rövidpályás világbajnokságon 800 méter gyorsan aranyérmes úszó az Inforádiónak azt is elárulta, hogy előbb még összecsap az egyetemi bajnokságon a másik budapesti magyar világbajnokkal, az olimpiai aranyérmes Kós Huberttel. Kalapos Mihály interjúja.
Saját magát is meglepte?
Mindenféleképpen. A cél a dobogó volt, tehát nem gondoltam volna, hogy egy aranyérmet fog tudni szerezni, de azt meg főleg nem, hogy ilyen idővel. Tudtam, hogy a Florian Weldrock, aki a délelőtti futamokba úszott, ő egy egész jó időt úszott, és azt megelőzni egy nagyon jó úszást kell majd ahhoz. De ugyanakkor azt is tudtam, hogyha a tunéziai sráccal úszok, és akár első vagy másik leszek az én futamomban, az már egy dobogóra elé lehet. Szépen felépítettem tudatosan az egész számot, megpróbáltam nem feltétlen vele menni az első 200-ban, csak távolságtartóan, és aztán pedig lehajrázni a lehető legjobban a vége felé. Ránéztem a táblára, egy jó 3 másodperc kellett, mert szemüveges vagyok, hogy meglássam azt, hogy igazából ez egy 7.30-as idő, és akkor realizáltam azt, hogy a német úszó 7.31-et ment a délelőtti futamok során, és akkor rájöttem arra, hogy ez a leggyorsabb idő az egész számban, úgyhogy sikerült megnyerni az aranyérmet.
Ez most egy minőségi ugrás az Európa-bajnoki bronzérmek után?
Mindenféleképpen. A bronzérmekre azért büszkén nézek vissza, mert az volt az első ilyen felnőtt nemzetközi eredményem, ami úgymond ténylegesen egy jó eredmény. Ott 1800-400 gyorsan sikerült egy tök jó eredmény nyújtanom anno, az 1500-ra már nem voltam annyira büszke. Olimpián ugye mégiscsak kijutottam, amire nagyon büszke voltam magamra, és elégedett voltam azzal, de nem sikerült döntőznem, úgyhogy maradt még bennem valami, ami hiányzott is, és próbáltam azt keresni az elmúlt pár hónap felkészülésében, ami hiányzott ott, hogy ez most meg lehessen, és végül meg is lett, úgyhogy azért örülök.
Ez a rövidpályás világbajnoki cím most Szokolai László munkáját dicséri, vagy az amerikai edzőjét?
Mindkettőt. Laci bácsi azért megadta az alapokat az olimpiáig való felkészülésig, ami kellett ahhoz, hogy végig tudjam vinni ezt Indiánában is, már augusztus végétől. Igaz, hogy volt ott azért egy több mint egy hét pihenőm közte, de az Indiánában azért egy olyan felkészülés zajlott, ami nagyon intenzív, ugyanakkor hosszú is egy edzés, de szerintem nagyon jó munkát végeztek a kinti edzőim, Corey Chitwood és Luke Ryan. Ez hármójuk közös érdeme. Együtt dolgoznak egymással, tehát tulajdonképpen kommunikálnak a telefonon keresztül, írogatnak egymásnak az edzőim, hogy ne legyen kavalkád a felkészülésben.
Mi a következő nagy cél?
Szingapúr, mindenféleképpen jövő nyáron. Ott egy felnőtt világbajnokság, nagymerencés világbajnokság lesz, és ezt a érmet valamilyen módon át szeretnünk konvertálni egy jó eredményé ott majd Szingapúrban. Addig pedig lesz még egy egyetemi bajnokság kint Amerikában. A Hubiék ellen úszunk, pont Coach Huberték ellen, Texas csapatával, én pedig Indiana csapatával indulok, és szeretnénk megnyerni az egyetemi bajnokságot, én pedig a mérföldet benne.
Sárkány Zalán rövidpályás úszóvilágbajnokot hallották. Már alakul a kajakozó 2025-ös éve. Tóth Dávid szövetségi kapitány az Inforádiónak arról is beszélt, hogy szerinte nem lesz még nagy nyomás 2025-ben.
Belecsöppentem a közepébe, ugyanis már megszervezés alatt volt egy sukorói edzőtábor az újonnan átadott Kovács Katalin Nemzeti Kajakanő Akadémia területén. Itt azért tudtam sokat egyeztetni, beszélgetni az edzőkkel. Szerintem a munka során nagyon-nagyon fontos a velük való kapcsolattartás és a jó kommunikáció. Mindeközben elkezdtem már a melegvízi edzőtáborokat szervezni. Ugye a kajakkörünkben nagyon fontos az, hogy februárban, márciusban, amikor itthon még nem alkalmas az időjárás arra, hogy vízi edzéseket folytassanak magas szinten. Ilyenkor szükséges elutazni egy meleg égővi helyszínre, ahol tudnak már kajakos, illetve kenus edzéseket végezni a versenyzők. Ezen edzőtáboroknak a lefoglalása, az ezzel kapcsolatos szervezői, illetve egyeztetéshez szükséges feladatok folyamatban vannak, és a jövő évi felkészülési program kapcsán pedig január vége van megadva, amikor le kell adni a felkészülési programot, benne a válogatási elvekkel, és azzal, hogy képzelem el az adott versenyekre való csapatösszeállítást.
Az olimpia utáni évben általában a legsikeresebb sportolók egy kicsit visszavesznek, akár pihennek, de akár önön szövetségkapitányként mennyire lesz eredménykényszer 2025-ben?
Ugye 2+2 éves szerződésem van, tehát nem gondolom, hogy a 25-ös év kéne, hogy meghatározza azt, hogy milyen munkát végzek. Nem gondolom, hogy eredménykényszer lenne rajtam, de alapvetően nyilván sportolói múltamból adódóan is én is szeretnék jó eredményeket elérni, valamint azt gondolom, hogy a válogatott tagjai is olyan versenyzőkből állnak, akik sikerorientáltak, és még hogyha lesz egy-két olyan versenyző, aki egy lazább évet szeretne tartani, akkor is nyugodtabb lehetek azzal a tudattal, hogy nagyon jó a kajakkenúnak az utánpótlása, és folyamatosan jönnek fel olyan fiatalok a felnőttbe, akik megfelelően oda fognak tudni érni. Tehát legalábbis bennük van a potenciál, úgyhogy azt gondolom, hogy félnem nem kell, és bízom benne, hogy sok olyan versenyző lesz, aki a 2025-ös évben is nagyon eredményes szeretne lenni, és ezért mindent meg fog tenni.
Lát esélyt arra, hogy Csipes Tamara meggondolja magát, és mégiscsak folytassa?
Abszolút látok rá esélyt. Ő nem fog az edzőtáborokban részt venni, nem szeretne versenyezni a 2025-ös évben. Természetesen ez bármikor megváltozhat, tehát gondolhat egyet Tami, hogy mégiscsak szeretne részt venni a 25-ös versenyszezonban. Azt gondolom, hogy ráfér a pihenés, de ettől függetlenül bármikor meggondolhatja magát, és bízom benne, hogyha 25-ös évet ki is hagyná, akkor 26-ban visszatér, mert ő egy erős bástyája tud lenni a női kajak szakágnak.
Ami a férfi kajak szakágat illeti, Kopasz Bálint korábban azt mondta, hogy gondolkodik majd a folytatáson, de aztán eldöntötte néhány héttel az olimpia után, hogy 27 évesen nem hagyja abba a versenyzést, és megcélozza Los Angeles-t. Mire számít a férfi kajak szakágban, mennyire tartható az a sikeresség, amely az elmúlt években talán olykor a négyes leszámítva meg volt, de a négyes is 23-ban VB ezüstérmes lett.
Így van, a négyessel biztos, hogy sokat kell foglalkozni majd. Fontos szerepet fog kapni az én felkészülési programomban is a négyes összeállítás, és azt gondolom, hogy a négyesen mindenképpen csiszolni kell a négyes eredményességén, és bízom benne, hogy oda fogunk tudni érni mind a női, mind a férfi kajakszakákban egy érmes helyezésre a Los Angeles-i olimpiára. Emellett pedig nyilván fontos az, hogy az egyes és páros versenyzőink is jó eredményeket tudjanak elérni. Hála Istennek ugye van két nagyon jó 1001-es férfi kajakosunk. Bálint sem hagyja abba a versenyzést, lehet, hogy ő is egy lazább évet fog tartani 2025-ben, de ők ketten szintén egy erős bástyái a férfi kajak szakágnak, de meg kell említenem a fiatalokat is, akik ott vannak a nyomukban, és 4 év hosszú idő. Alakulhat úgy, hogy nem Varga Ádám és Kopasz Bálint fog odaérni 2028-ban az olimpiai 1000 méter kajak egyes versenyszám. Nem ők fogják megszerezni az indulási jogot, tehát jönnek fel a fiatalok, és ez egyébként Varga Ádámnak és Kopasz Bálintnak is jó, hogy ott vannak a sarkukban, ők is még motiváltabbak ezáltal, és bízom benne, hogy pont ezek az okok miatt eredményesek tudunk lenni ezen versenyszámokban is.
Tóth Dávidot, a magyar kajakválogatott szövetségi kapitányát, olimpiai ezüstérmes világbajnok versenyzőt hallották. Az idei hullámzó év után Marozsán Fábián a világranglista első 50 teniszezője között szeretné a helyét stabilizálni. Beszélt arról is, hogy új edzővel bővül a stábja.
Én maximálisan pozitívnak élem meg ezt az évet, annak ellenére, hogy voltak negatív periódusok, voltak olyan elbukott mérkőzések, amik mélyen érintettek engem, de ettől függetlenül voltak nagyon-nagyon szép skalpok igazából top 10-es játékosok ellen, amire valószínűleg egész életemben emlékezni fogok. Az, hogy top 100-esként főként az első 60-ban, tehát 58-ként tudtam zárni az évet, szerintem ezt aláírtam volna, és ez egy kitűzött cél volt, amit sikerült elérni. Voltam 36. a világranglistán, ugye volt cél az is, hogy a 35-be tudjak kerülni, ez sajnos elmaradt, akár itt a betegségek, akár itt a rosszabb eredmények miatt is lehet ugye ez értelemszerűen. Ez továbbra is cél egyébként, hogy jövőre inkább az 50-ben szeretném egyébként zárni az évet, szeretnék valamikor bekerülni ez a következő 1-2, akár 3 évben ebbe az első 30-ba, ami azért tudjuk, hogy nem könnyen jön, hanem azért ott az több év elvégzett munkája fog akkor kijönni, hogyha ez sikerül. Jó lenne ezt a karrier csúcsot úgymond megdönteni, és összességében az, hogy voltak az évben rosszabb időszakok, voltak vereségek, de voltak nagyon szép győzelmek, azt mondom, hogy inkább pozitív.
Melyik volt a legemlékezetesebb pozitív élmény 2024-ből?
Hát a győzelmekre gondolok, akkor biztos, hogy Miami-t mondanám, ahol voltak szép győzelmek, Rune, Deminaur ellen mindenféleképpen, Cincinnati-ban Dimitrov ellen is volt szép győzelmem, de azért biztos, hogy kiemelném azt is, hogy azért Ausztráliában is az év elején tudtam két mérkőzést nyerni, úgy, hogy nem teniszeztem egyébként jól, de valahogy az elvégzett munka az kijött, és egy picit negatívabb hullámból nagyon pozitív lett ez az egész. Az év végén is azért voltak sérülések, betegségek, és aztán tudtam mérkőzést nyerni, tehát ezek is olyan pozitív dolgok, hogy azért ezeknek tudok örülni, és kell is örülni.
Mikor volt az év mélypontja az ön szempontjából?
Év közepére raknám, salakos szezonra, amikor sorra buktam úgymond az első körös mérkőzéseket, és nem igazán jöttek a győzelmek. Ugye a füves szezont is nagyjából ide raknám, ott sem voltam annyira sikeres. Sajnos mondjuk ki, sokkal több volt az elbukott mérkőzés, mint a megnyert, és ez nem volt egy jó periódus. Talán ezt az év közepét raknám erre a részre.
Hogyan élte meg a párizsi olimpiát?
Fura volt az olimpia, sajnos nem volt számomra túl hosszú. Ugye egy versenyről érkeztem, és épp hogy csak odaértem úgymond a kezdésre, ami nem volt túl ideális. Majd onnan már mennem is kellett tovább egyébként Amerikába, tehát egy villámlátogatás volt számomra. Bízom benne, hogy a következőre is tudom magam kvalifikálni.
Bővül az ön segítő stáb. Mi alapján döntöttek erről a változásról, vagy ezekről a változásokról?
Bővülni fog így igaz egy teniszedzővel, aki egyébként félig szlovák származású. Korábban egyébként dolgozott már itt Magyarországon, tehát ismert szeméről van szó ebből a szempontból. A Hajdusik Románról van szó, aki volt már a Davis Kupa csapatkapitány mellett is, mint másodkapitány. Ugye itt Egyiptomban egyébként kint volt, dolgozott már több játékossal is, akik akár magyarok, akár külföldiek, és rengeteg tapasztalata van, és az, hogy ő ugye ezen a szlovák és cseh vonalon azért eléggé otthon van, ismeri ott is a játékosokat, és ő azt a tudást hozza, ami ott van náluk. Szerintem ez az én támadó teniszemnek, ugye ebben az országokban is ezeket preferálják, és így tanítják a játékosokat. Ez mindenféleképpen egy jó döntés. Remélem, hogy jó döntés lesz, és erősíteni fogja a játékomat.
és ugye valahogy megpróbálják elejét venni a betegségeknek, sérüléseknek is. Hogyan történhet ez meg?
Így igaz, most valószínűleg lesz egy együttműködés, egy közös munka, egy pécsi kezdeményezésnek köszönhetően. Beáll mögém egy ilyen orvosi csapat, akikkel elkezdtünk azon beszélgetni itt az elmúlt napokban, hetekben, hogy mi is lehet a probléma fő gyökere, és ezt hogyan találjuk meg. Nagyon-nagyon sok vizsgálatot kértek már be, vagy fognak még bekérni. Bízom benne, hogy nagyon-nagyon jó szakemberek vannak itt mellettem, és tudunk elkezdeni dolgozni, mert hogyha ezt ki tudjuk iktatni, ezt a betegséget, vagy inkább minimalizálni tudjuk a betegségnek a számát, az már egy nagy előrelépés, és biztos, hogy nagy segítség lesz a karrieremben.
Marozsán Fábián teniszezőt hallották. Mára véget ért az öt karika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.